Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Evangelizációs sorozatunk második estéjén. Imádkozunk, utána pedig olvassuk Isten igéjét. Urunk, arra van szükségünk, hogy Te beszélj hozzánk. Hiszen annyi hang van körülöttünk, azt sem tudjuk, hogy melyikre hallgassunk. Annyi hang van bennünk, szívünkben. Nem akarunk a saját szívünkre sem hallgatni, Uram. Szeretnénk megtapasztalni Tégedet mai este. Szeretnénk a Te hatalmadat átélni, ahogy Te meg tudod újítani, meg tudod változtatni a mi életünket. Kérünk, Urunk, hogy segíts, hogy ebben legyen részünk a mai este, a Te szent igéd által. Amen. Isten igéjét a Mikkeás próféta könyvének a 7. részéből olvassuk, 1-6-ig terjedő verseket. Mikkeás 7, 1-6-ig. Panasz a nép romlottsága miatt. Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Alattomban minnyájan vért ontanak, hálóval vadásznak egymásra. Jól használják kezüket a rosszra, a vezető ember követelőzik, a bíró fizetségre vár, a főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Aki a legjobb köztük, olyan, mint a tüskebokor. A legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. De eljön büntetésed napja, amelyet őrállóid láttak. Akkor lesz majd zűrzavar. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben, még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz. Mert a fiú gyalázatosan bánik apjával, a lány anyja ellen támad, a menny anyósa ellen. Az embernek saját háza népe is ellensége. Kedves testvéreim, nem nagyon vagyok szokva én ahhoz, hogy valaki egy programot készítsen nekem, ugyanis sokszor előfordult már az is, hogy feljöttem a szószékre egy elkészített prédikációval, és Isten lelke arra intett, hogy hagyjam az egészet, és egy egészen más igét vegyek, és arról prédikáljak, és ilyenkor egy igehirdetőnek, Isten szolgájának engedelmesnek kell lenni. De András testvérem, amikor a meghívót elküldte, akkor egy programot is küldött, és ezt az igét jelölte ki a mai estére, és hát engedelmeskednem kellett. Egyrészt Andrásnak, de az kevés lenne, mert meghagyta nekem a szabadságot. Azt mondta, Attila, nyugodtan, ha valami nem tetszik, akkor kicserélheted. De annál inkább engedelmeskednem kellett Istennek, hiszen maga az Úr is embereket használ fel, és hálás vagyok ezért az igéért. És hálás vagyok, hogy nem az én emberi bölcsességem és evangelizátor tapasztalataim indítottak arra, hogy ilyen igét válasszak ma estére, hanem én hiszem azt, hogy Isten éppen Andrást használta fel arra, hogy ezt az igét jelölje ki számunkra a mai estére, mindannyiunk számára, az én számomra is, és hogy ebből halljuk meg ma este Isten üzenetét. Sokszor prédikátoroknak Az a legnehezebb, hogy igét válasszanak. Olvastam, hogy az a prédikátor tanonc közösség, akit annak idején a híres prédikátor, a prédikátorok fejedelme Adam Spurgeon oktatott, gyakran feltette a prédikátornak, a tanárnak a kérdést, hogy hát hogyan válasszuk ki az igét. Egy nagynéném azt szokta mondani, hogy a főzésben is a legnehezebb az, biztos tudják a családanyák ezt igazolni, hogy az a legnehezebb, amíg eldöntjük, hogy mit is akarunk főzni. Mikor már megvan, hogy mit kell készíteni, az olyan, mintha félig már készen is volna. És Spurgeonnél is a tanítványok mindig azt kérdezték, de hát miről, hogy választjuk ki az igét? És azt mondta nekik a tapasztalt prédikátor, Isten szolgája, fiaim, arról beszéljetek az embereknek, amiből Isten hozzátok beszélt. Hogyha van egy ige, amiből szólt hozzátok, akkor álljatok ki, és azt osszátok meg az emberekkel. De ha egy igéből nem szólt Isten hozzád, akkor ne próbálj te emberekhez szólni belőle, mert nem jön ki belőle semmi jó. Azonban áldás, amiben Isten hozzám személyesen is szól, és tulajdonképpen én csupán csak ezt tudom megosztani másokkal is. Jaj nekem, ezzel kezdődik ez az ige. Furcsa ige, hiszen ritkán találkozunk egy ilyen felkiáltással, és azt gondoltam, hogy bár csak Isten bölcsessége által, nem retorikában, hiszen nem szóban áll az Isten ereje, az Isten országa, hanem valahol lelki rezdülésben vajon méltón tudom-e ezt tolmácsolni, vajon mekkorát kellene kiáltanom ma este, kedves testvéreim, ahhoz, hogy megérezzük, hogy mit is jelent ez a jaj nekem. Hiszen nagyon nagy üzenetet éreztem, kaptam ebben a felkiáltásban. Jaj nekem! Tulajdonképpen azért vagyok itt, azért járom az országot, azért küldött Isten közétek is, mert ébreszteni akarlak. Sokszor világosan kell beszéljünk az emberekkel, nem árulunk mi zsákba macskát, hanem ébreszteni akarunk. Fáj nekünk, hogy alszik az egyház. Fáj nekünk, hogy üresek a padok. Fáj nekünk az, hogy az emberek sokkal jobban el vannak foglalva világi dolgaikkal, kényelmükkel, sokkal jobban érdekli őket bármilyen világi tévéműsor, vagy rajzfilm a gyermekeket, vagy egyéb elfoglaltság, vagy maga a munka és a pénz, mint Isten igéje, mint Isten akarata. Hiszen tudjuk, hogy mindent Istentől kapunk. Isten, ami gondviselünk. Isten, ami teremtünk. Mink van, amit ne tőle kaptunk volna. Hogyha Isten elvenné azt, amit nekünk adott, összeesnénk és porrá válnánk mindannyian. És milyen szomorú az, hogyha látjuk, hogy ezek a teremtmények, akiket mindannyiunkat Isten teremtett és adott nekünk életet, nem azzal foglalatoskodnak, hogy minden egyes pillanatukban, az életük minden egyes pillanatában és minden egyes vonatkozásában Isten akaratát keressék és Isten akaratát tegyék. Ebben nem tudunk belenyugodni. Ezért ébrezgetni szeretnénk az embereket. De nem lehet úgy ébreszteni, hogy mi magunk ne legyünk éberek. Mi magunk ne ébredjünk fel. Jaj nekem! Így kiált fel maga a próféta is. Jaj nekem! Nekem személyesen. Hogyha én fel vagyok ébredve, akkor majd tudok másokat is ébreszteni. Különben alvajáró vagyok, és én magam is bajban vagyok, mert akármikor a verembe, bajba, nyomorúságba zuhanhatok. De ha én felébredek, hogyha egy ember felébred, közülük, az tudja utána ébrezgetni a többieket is. Tudja ébreszteni a társait. És ha egy ember meglátja a veszélyt, akkor tudja figyelmeztetni a többit is, mint ahogy az igében mondja, hogy őrállóid látják a veszélyt, büntetésed napját. Látják azt, hogy mi jön akkor, hogyha nem Istennek vetjük alá magunkat, a mi életünket. Ez egy hatalmas veszély, kedves testvéreim. Volt egy misszionárius nő, egy Amy nevű misszionárius nő, aki elment Indiába. És egyik missziós terep sem könnyű. Sokszor előfordul, hogy elmennek nagy hévvel, tűzzel misszionáriusok Európából, vagy Amerikából, Indiába, vagy Afrikába, vagy Dél-Amerikába. Sokszor egy kis exotikumra számítanak, ott minden más, más kultúra, mások a népek, mások az állatok, mások a növények, milyen érdekes lesz. Csak nem számolnak azzal, hogy mindennek kemény ára is van, és a misszió sohasem könnyű dolog. Isten küldetése nem egy könnyű dolog. Amilyen gyönyörűséges, sokszor éppen olyan nehéz is lehet. És sok misszionárius belefárad. Vannak, akik feladják, vannak, akik elmenekülnek a missziós területről. És ez a lány is belefáradt a koszba, belefáradt a tudatlanságba, az analfabetizmusba, belefáradt az érdektelenségben, belefáradt sok mindenbe, és már azon gondolkozott, hogy visszajön Indiából, és talán Amerikába fogja majd folytatni a missziós munkát az ő népek között, akit jobban megért, nem veszélyezteti semmiféle fertőzés, nem kell állandóan a kosztól, a nyomortól, a fertőzésektől, a betegségektől félnie. És ez a lány egy éjszaka egy álmot látott, és az álomban azt látta, hogy egy hatalmas néptömeg a homályban, a sötétségben botorkál, megy előre, nagyon sokan, milliók mennek, és senki nem tudja, de tulajdonképpen egy nagy szakadék felett tartanak. És ahogy megközelítette álomba azt a szakadékot, látta, ahogy a milliók hullnak le a szakadékba. És az a kétségbeesés, jaj, és kétségbeesés, kétségbeesett kiáltás emberek milliói torkából hangzott felé, és akkor döbbent rá, hogy tulajdonképpen mit is jelent az ő küldetése Indiában. Egy olyan nép körében, ahol nem ismerik az evangéliumot, nem ismerik a Krisztusban való megváltást, menekvést. Hogyha ő most elmegy, akkor milliók fognak meghalni Krisztus nélkül. Milliók fognak elveszni a fény, a világosság nélkül. Mert Isten igéje azt mondja, hogy az ige, az igazi világosság. És amíg nem járunk ebben a világosságban, azt mondja, járjatok a világosságban, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket. Mert aki sötétségben jár, az nem tudja, hova megy. Székesen azt mondanánk, el van veszve, el van tévejedve. És ez a lány, miután felébredt, bocsánatot kért Istentől, azt mondta, bocsásd meg, Uram, hogy meg akartam hátrálni. És új lendülettel megértette, hogy mi is az ő hivatása. Felelni erre a jajra, felelni erre a borzasztó kiáltásra, megmenekíteni, még időben leállítani az embereket, hogy ne vesszenek el, hogy ne zuhanjanak a szakadékba, hogy ne pusztuljanak el. Az ő életük ne vajon kárt Isten nélkül. És ha ez érvényes Indiára, kedves testvéreim, érvényes Magyarországra is, és érvényes Nyíregyházára is, érvényes ránk is. Miután hazajöttem Afrikából, nagyon sokan kérdezték tőlem, Attila, sok pogány van Afrikában? És mindig azt válaszolom, megnyugodhattok, nincs több, mint ma, Európában. Elég sok pogány van itt is. Sőt, sokszor az az érzésünk, hogy ahogy Jézus Krisztus mondta a farizeusoknak, hogy a vámosok és a paráznák, prostituáltak meg fognak titeket előzni az Isten országában, hogyha nem igyekeztek. Fel kellene ébredni, kedves testvéreim. Egyik ébredési prédikátor, Duncan Campbell, mondta mindig prédikációjában, sajnos az egyház olyan lett, mint egy nagy alvó szoba. Lehet, hogy nem a legmegfelelőbb kifejezés ez, de angolosan így hangzik. A nagy sleeping room, egy szoba, egy terem, ahova az emberek azért mennek, hogy elfoglalják az ő helyüket, és kinyújtozva egyet jót szundikáljanak, aludjanak. És mikor az ember fel akarja őket rázni, mondja Campbell, akkor ráförmednek, mondják neki, hagyjál már engem pihenni, hagyjál már engem nyugodni, ne zaklassál! Pedig fel kell ébrednünk, kedves testvéreim, még idejében fel kell ébredjünk, nehogy túl késő legyen. Jaj, nekem, bár csak átéreznék a mi zsigereink ezt a jajt, ezt a nagy félelmet és ezt a borzadást, ami fel tud minket ébreszteni. Girolamo Savonaroláról olvastam, hogy a 15. században az olaszországi Firenzében volt Isten igéjének hirdetője. Akkoriban még nem volt reformáció, ez a reformáció előtti időszak. Savonarola bevonult egy kolostorba, azt a levelet hagyta hátra a szüleinek, éppen nem voltak otthon a szülei, amikor ő összeszedte a ruháit és elvonult a világtól. A búcsú levélben ez állt, elegem van a bűnös világból. Elegem van a bűnből, a romlottságból, Isten útjait akarom keresni. És Isten megáldotta ezt a keresést, hiszen korával ellentétben Savonarola nem azt kereste az ő igehirdetéseiben, ott Firenzében, amit épp a másik lelkész, aki nagyon népszerű prédikátora volt Firenzének, egy Mariano nevű szerzetes, ő félretette teljesen Isten igéjét, a Bibliát, és korának a divatja szerint, hiszen éppen akkor volt a felvilágosodásnak a kezdete, és a reneszánsz, az újjászületés, ami éppen Firenzéhez kötődött, és nagyon divatos volt Arisztotelészt, a görögöket, filozófusokat idézni, és a világ divatja szerint, ami éppen az embereknek tetszik, azt felszolgálni nekik, és persze sokan mentek Mariannót éppen ezért hallgatni, de ugyanakkor a város Firenze az ő mocskában, az ő szennyében hevert, sőt, egyre erősebb lett, szinte sokkolt engem az az információ, hogy már abban az időben, Firenzében hatalmas mennyiségű pornográf anyag, főként pornográf irodalom és képek voltak elterjedve, és használta ezt az egész szemetet maga a város. És Mariannót természetesen ez nem zavart, ez soha nem hozta szóba, ezért nagyon sok ember jött és hallgatta az ő igehirdetéseit. Savonarola nagyon egyszerűen prédikált, de mindig biblikusan, mindig Isten igéből prédikált, ezért eleinte nagyon kevés hallgatósága volt neki. Nagyon kevesen jöttek el az emberek, de ugyanakkor Isten újból és újból megerősítette, hogy legyen ebben kitartó. És neki is ehhez az Amy nevű misszionáriushoz hasonlóan volt egy meglátása, egy lelki átélése, amiben Isten megmutatta, hogy milyen veszélyes az, mikor az embereket nem figyelmeztetjük az eljövendő haragra, mikor nem figyelmeztetjük arra, hogy a bűn zsoldja a halál. És Savonarola kitartott, és egyik prédikáció során olyan erőt adott neki Isten a maga egyszerűségében, hogy az emberek, azt mondják a korabeli tudósítók, akik ezt lejegyezték, hogy az oszlopokba, a templomok oszlopaiba és a padokba kapaszkodtak, annyira átérték ezt a jajt. Jaj, elveszünk! Elveszünk! El vagyunk veszve! Ha Krisztus meg nem vált, meg nem tart, meg nem szabadít minket. Elgondolkoztam ezen, hogyan illik be ez a reformációba, hiszen szinte közel volt a két kor egymáshoz, és egyesek azt mondják, hogy hogyha talán Németországban élt volna Savonarola, akkor a reformációt akár 50 évvel előbbre is datálhatnánk, hiszen ugyanaz a lélek munkálkodott benne is, ami Lutherben munkálkodott. És arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a reformáció kezdete sem az, testvérek, amikor Luther megtalálta a megmentő Istent. Hiszen a kezdet az, amikor Luther odaállt Isten elé, félve és rettegve, és azt kérdezte, hol találok egy könyörülő Istent. Amikor kezdett félni, amikor leborult azon a bizonyos mezőn a villámlások és a dörgések és a vihar közepette, és azt mondta, el vagyok veszve, ha most nem tartod meg az életemet, nemhogy csak meghalok, azt mondja az Úr Jézus, ne attól féljetek, aki megöli a testet, attól féljetek, aki a testtel együtt a ti lelketeket is a gehennába taszíthatja. Megmondom, ettől féljetek, ez a jaj. Ez volt tulajdonképpen a szikra. Ez indította el. Ez hiányzik a mai korunkban is, kedves testvéreim. Az Isten félelem. Egyik politikusunk mondta, Isten mentse Magyarországot az istentelen politikusoktól. Miért van ennyi korrupció, kedves testvéreim? Miért nap mint nap arról hallunk rádióban, újságokban olvasunk, hogy egyik vagy másik megvesztegethető pénzért különböző dolgokat eladnak, ellopnak, embereket becsapnak, visszaélnek a pozíciójukkal. Miért? Mert nincs Isten félelem. Mert azt gondolják, hogy el lehet rejtőzni valahol, ahol Ádám is bebújt a bokorba, majd a mi statisztikáink mögé, valahova, a rendszer mögé megbújunk, nem vesz észre senki. És utána meg vannak döbbenve, hogy mégis, amit azt gondolták, hogy a legnagyobb sötétségben tesznek, nyilvánosságra kerül. Mindenki erről beszél, egy egész ország előtt hallják vissza az ő szennyes, szégyenletes dolgaikat. Mert nincs ez a jaj, nem tudják fel, jaj nekem! Ha ezt teszem, jaj nekem, mert tönkreteszem magamat, tönkreteszem a családomat, tönkreteszem a népemet, az országomat ezekkel a szörnyű cselekedetekkel. Jaj nekem! Feljegyeztem egy néhány dolgot Savonaroláról. Mikor elkezdődött az ébredés, ezután az igehirdetés után, mikor az emberek az oszlopokba kapaszkodtak, mindig azt mondja az Úr Jézus Krisztus, gyümölcseiről ismeritek meg őket. Gyerekek kimentek az utcákra, és énekelve mentek házról házra, és összeszedték a pornográf könyveket, és a pornográf képeket, és Firenze központjába egy 20 méter magas piramis-szerű építmény lett ezekből a sok anyagokból, átmérője 20 méter volt, 80 méter volt az átmérője, és magassága 20 méter, elképzeljük, és meggyújtották, és ott Isten dicsőségét énekeltek, és megtisztult a város. Ébredés indult. üzletemberek, akik addig megbecsapták az embereket, visszadták a pénzt, mint ahogy Zákeus tette annak idején. Visszadták, nagy összegeket adtak vissza embereknek, akiket kizsaroltak, akiket megfosztottak javaiktól. Olyannyira ment ez, hogy maga a Lorenze fejedelme, az akkori Firenze fejedelme, a Medici család egyik tagja, Lorenzo Medici, ő megpróbálta pénzzel lefizetni Savonarolát. Azt mondta, adok neked pénzt, csak ne prédikálj többet a feslettség, a bűn, a korrupció ellen. Ne beszélj ezek ellen. És Savonarola azt tudta mondani neki, mint amit mondott Péter annak idején a hamis Simon mágusnak. Veszél pénzeddel együtt! Nem kell nekem a pénzed. És megjövendőlt egyik prédikációjában, hogy a pápa, aki ellene volt, Lorenzo, aki ellene volt, és Nápoly királya, aki ellene volt, egy év alatt meg fognak halni, mert Isten el fogja pusztítani. Senki nem állhat az ébredés útjába, mondta. És bekövetkezett ez a dolog. És Lorenzo hívatta Savonarolát magához a halálos ágyán, és sok vonakodás után el is ment, és tulajdonképpen gyónni akart ez a Lorenzo. És három dolgot vallott meg, azt mondja, három dolog miatt nem tudok meghalni. Három dolog nyomasztja az én lelkemet. Volterei kirablása, Monte della Franciulle kizsákmányolása, és a Pazzi bérengzés. Ez visz engem a pokolba. Akkor azt mondta neki Savonarola, három dolgot kell megtegyél ahhoz, hogy Isten megszabadítson tégedet ezektől a bűnökből, és hogy békességgel távozhass ebből az életből. Az első, hogy higgyél Istenbe. Higgyél, erősen higgyél Isten bűnbocsánatában, ígéretébe, hogy meg tud téged tisztítani a bűneidből. Azt mondta, hiszek. A második dolog, hogy add vissza, amit jogtalanul elvettél, és jogtalanul meggazdagodtál azoknak, akiket kizsákmányoltál, és gyermekeid csak azt örököljék tőled, ami a családé volt valóban. Azt mondta, nem könnyű dolog, de megteszem. És a harmadik dolog pedig azt mondta, add vissza Firenze szabadságát. Legyen Firenze köztársaság, és Isten akarata szerint akarjuk ezt a várost kormányozni. Nem diktatórikus és Isten ellenes módon. És erre nem válaszolt már semmit. Ez már túl sok volt neki. Fal felé fordult, és Savonarola eltávozott. És miután meghalt, ez az ember tényleg elveszítette a Medici család a hatalmát a város fölött, és Savonarolának, ha csak egy ideig is, de sikerült az egész várost szervezetileg is, adminisztráció szempontjából is Isten igéje szerint felépíteni, és azt mondják a politikai kutatók, hogy a modern demokráciák is mai napig is példát vehetnének arról, amilyen demokratikus állam volt Savonarola idejében Firenze. Ezt tudja tenni Isten, amikor felcsendül a jaj, elveszünk, hogyha nem Isten szerint élünk. Félni Isten úgy, hogy közben meglátjuk a bűnnek a szörnyű hatását. Jézus Krisztus, mikor meggyógyította a 38 éve bénán fekvő beteget, azt mondta neki, fiam, kelj fel, menj el, és többé ne vétkezz, hogy még rosszabbul ne menjen sorod. Sokszor arra gondolunk, hát mi lehet annál rosszabb, mint valaki 38 évig bénán fekszik. Lehet ennél rosszabb? Igen. Egyetlen bűn lehet ennél rosszabb. A bűnben élni és a bűnből meg nem szabadulni sokkal rosszabb, mint betegen, nyomorúságban lenni. Tudjátok, az ördög sok mindent meg tud tenni, hiszen azt mondják, Isten majma. Manapság is sokfele látunk, Afrikában, Indiában, mágusok jönnek, mennek Magyarországon, és mindenféle ilyen gyógyító, olyan gyógyító, természetgyógyász, sám, mindenféle van. Mindent meg tudnak tenni. Meg tudnak gyógyítani embereket. Ez valóság. Egy dolgot nem tud tenni az ördög, kedves testvéreim. Bűnbocsánatot adni nem tud, és új életet adni, és üdvösséget adni. Ezt nem tudja. Ezt csak Jézus Krisztus tudja megtenni. De ő megteszi. Akkor, hogyha alázattal és félelemmel Isten elé tudunk járulni. Jaj nekem, mondja. És érdekes, hogy ugyanez a jelenség nyomon követhető a nagy amerikai ébredésben. A 18. században, éppen 1735-ben kezdődött az egész Egyesült Államokra kiterjedő úgynevezett nagy ébredés, a Great Revival. És ez Jonathan Edwards nevéhez fűződik. Edwards egy brilliáns elme volt. 17 éves korában már befejezte az egyetemet, és 19 éves korában már felszentelt lelkész volt, 20 éves korában a későbbi Yale Egyetemnek egyik markáns professzora volt ez az ember, de mégis sajátos stílusa volt, noha nagyon sokat dolgozott egy-egy igehirdetésen, azt mondják, hogy órákig csak imádkozott, és 12 és 14 órát is dolgozott, amíg elkészült egy-egy igehirdetése. És aprólékosan mindent leírt. Soha nem jött úgy, mint én, igehirdetéshez, hogy csak egy kis jegyzettel és a Bibliával, hanem egész elkészült szöveggel jött, és rendszerint maga elé tartotta, hogy az arcát nem is lehetett látni, és úgy olvasta a prédikációit. És egyszer egy városban volt hivatalos, 1735-ben Jonathan Edwards, nagy tömeg gyűlt ugyan össze, de az emberek kacaráztak, semmiféle tisztelet és istenfélelem nem volt tapasztalható közöttük, sőt, mikor vonult be az igehirdetésre, egyesek még gúnyolták is őt. És így ilyen hangulatba kezdett prédikálni Jonathan Edwards. Maga elé tartotta a kéziratot és olvasta. És Isten lelke olyan csodálatosan munkálkodott, hiszen ő egy olyan igehirdető volt, aki nagyon jól tudta közvetíteni ezt a jajt, és Isten erejével tudott kora bűnéről és szennyéről beszélni, és keményen megmondani az embereknek, hogy miből kell tulajdonképpen megtérniük. Olyannyira, hogy emberek ott az Isten tiszteleten elé jöttek, és a pulpitus elé letérdelve kiáltották, könyörülj meg rajtunk, könyörülj meg rajtunk. Ezzel kezdődött a nagy amerikai ébredés. Ebben egy ilyen jaj beszékeléssel. És jaj nekünk, kedves testvéreim, hogyha nem ezzel kezdődik. Dr. Billy Graham elmondja idős korában, hogy az a meglátása, hogy valami a mi világunkban megváltozott, megromlott. Amikor ők elkezdték az 1950-es években az evangelizációkat Amerikában, tömegesen jöttek elé az emberek és sírtak. Sírtak, zokogtak, összetörve, letérdelve, bűnbánóan álltak Isten elé. Szóval mire a 90-es évekhez értek, fiatalok, idősek nagy vigyorogva jöttek elő, zsebretett kézzel, jöttek megtérni. Azt mondja, nem tudom, milyen megtérések voltak ezek, de a gyümölcseikből semmit nem lehet tapasztalni. Mert gyümölcseikről ismeritek meg őket, mondja az Úr Jézus Krisztus. Jaj, nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs. Nincs ehető fürt. Nincs gyümölcs. Keresztelő János is Ilyen prédikátor volt, és Isten megáldotta az ő munkáját olyannyira, hogy Isten igéje úgy tesz róla bizonyságot, nem volt asszonytól született nagyobb Keresztelő Jánosnál. És ő is így prédikált, viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag elől, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus, mikor Betániában volt, és ment vissza Jeruzsálembe, oda ment egy fügefához, és azt olvassuk, hogy gyümölcsöt keresett rajta. Messziről nem lehetett látni, szép lombja volt valószínűleg a fának. Szép fa lehetett, kecsegtető, lehet, hogy virágba is borult tavasszal. De azt írja az írás, hogy nem talált gyümölcsöt. Ezért megátkozta, úgyhogy másnapra tövéből kiszáradt ez a fa. Mert az Úr Jézus gyümölcsöt keres. Mi a gyümölcs? Tudjátok, az, hogy eljövünk Isten tiszteletre, hogy itt vagyunk, ez nem gyümölcs. Ez a lombja a fának. Az, hogy szépet énekelünk, szép muzsikánk van. Ezek a levelek, ez a külső, a forma, de nem a gyümölcs. Az, hogy prédikálok, ezek a levelek, nem a gyümölcs. A gyümölcs a mi életünk, ahogy élünk. Ezért mondta Spurgeon a prédikátoroknak, a fiatal prédikátoroknak, fiaim, ha kell, legyetek olyan, mint a villám, a szószéken dörögjetek, ébresszétek az embereket, mint a dörgés, de az életben világítsatok, mint a villám. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, mondja Jézus Krisztus, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez a gyümölcs, Isten dicsősége a mi életünkben. Az én életemben és a te életedben Isten dicsősége, ez a gyümölcs. Nehogy szkizofrén keresztényekké váljunk, beteg keresztényekké. András úgy jelölte meg a mai este témáját, hogy kórkép és kórkép. Kicsit a betegségekről is kell beszéljünk. Hát az egyik legnagyobb betegségünk, kedves testvéreim, a szkizofrénia. A kereszténységnek a legnagyobb nyomorúsága a szkizofrénia. Egy kislány úgy fogalmazta meg ezt a jelenséget, hogy elment egy lelki gondozóhoz, és megkérdezte tőle, hogy lehet-e egy gyereknek két apja. És a lelkész megijedt, hogy érti ezt a kislány? Két apja, talán valami baj van a családban. Normálisan csak egy apja lehet egy gyereknek, és egy anyja lehet neki. Szóval, hogy érted, kedves kislányom, ezt a kérdést? Szóval, tudja, kedves lelkész úr, mikor Isten tiszteleten vagyunk, szóval az édesapám egy angyal. Szóval olyan szépen énekel, olyan szépen viselkedik, olyan kedvesen beszél az emberekkel, még néha imádkozik is, de mikor hazamegyünk, olyan ideges velünk, olyan csúnyán beszél édesanyámmal, olyan türelmetlen, mintha más ember lenne. Azt érzem, két apával van dolgom. Egyik a templomba, egyik otthon. Ezért mondom, lehet egy gyereknek két apja? Most melyiknek higgyek? Mi a valóság? Látjátok? Milyen nagy kihívás, amit mond az apostol, ne hazudjatok egymásnak. Ne hazudjatok. Ne legyetek képmutatók. amit éltek itt, éljétek meg otthon is. Ahogy viszonyultok itt, viszonyuljatok úgy kint is az emberekhez. Ez a gyümölcs, az életünk gyümölcse. Legyetek egyenesek, az a világosság gyümölcse, a jóság, az igazság és az egyenesség. Egyenes emberek, ahogy mondom, ma úgy van holnap is, és úgy lesz holnap után is. Ez fogja majd a gyermekeinket hitben tartani, és ennek az ellenkezője fogja távol tartani. Én nem csodálkozok sokszor, hogy annyi templom kiürül. Kedves testvérek, az emberek keresnek. De az emberek nem csak a prédikációra figyelmesek, hanem arra is figyelmesek, hogy a hallgatók hogyan reagálják le a prédikációkat. És hogyha nem valósul meg a hallgatóság életében, ha látják, hogy nem élik meg azok, akik már épp tizedek óta ide járnak, azt mondják, miért jöjjek én, hogyha rajtuk nem segít semmit, rajtam sem fog segíteni. Mahatma Gandhiról tudom, hogy mikor az evangéliumokat olvasta, azt mondta, ez az, ami megmenti majd a mi népünket, Indiát. Akkor már közel 1 milliárd ember élt Indiában. Azt mondta, erre van szükségünk, ez fogja megoldani a mi szociális gondjainkat, ez fogja felszámolni a kasztrendszert. Minden kérdésünkre itt van az evangéliumban a megoldás. Meg kell térjek, keresztényé kell legyek, és ezt az evangéliumot haza kell vinnem Indiába. És eljött egy keresztény templomba, ezzel a szándékkal, hogy átadja az életét Jézus Krisztusnak, megerősödjön a keresztény hitbe, és hazavigye, ő legyen az első számú misszionárius Indiába, és az evangéliumot terjessze. És leült egy padba, és odajött a gyülekezet egyik gondnoka, és azt mondta neki, ide nem ülhet, ez a presbiteri pad, oda hátra, ott van a látogatóknak, az idegeneknek a helye. És akkor Gandhi azt mondta, hát ez nem az, amit én az evangéliumból olvastam. Hogyha már ezen fennakadnak, hogyha ők is ilyen osztályharcokat vívnak, ki hova ül, már fontos ez, akkor azt jelenti, hogy nem élik azt, amit én az evangélium. És annyira megbotránkoztató volt, hogy utána másképpen kezdte látni a dolgokat. És sajnos megtört az ő hite, emiatt az ember miatt. Erre mondja Jézus Krisztus, jobb lett volna egyeseknek meg sem születni, mint hogy ilyen botránkozásokat okozzanak. A gyümölcs, jaj nekünk, jaj nekem, ha nincs Isten dicsősége az életemben. De hogyan lehet gyümölcs, hogyan lehet az életem gyümölcstermő élet, kedves testvéreim? Mikeás kortársa volt Ézsajásnak, és Ézsajás elhívásáról sokkal többet tudunk, mint Mikeás elhívásáról. Ézsajás, mikor odaállt Isten a háromszor szent Isten elé, Uzziá király halála évében, és meglátta a szent urat, akkor ezt kiáltotta fel ő is. Szóval, jaj nekem! Ugyanezt találjuk Ézsajásnál. Jaj nekem, elvesztem! Mert tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan nép között lakom. Az az Ézsajás, aki előtte a leggyönyörűbben profétált, a legnagyobb evangélistája volt az Ószövetségnek, hiszen azt mondja, ha a bűneitek skarlátpirosak volnának, akkor is hófehérré tudom tenni, mondja az Úr. És mégis azt mondja, ajkaim, tisztátalan ajkok. Hogyha a Szent Istent, Istent a maga szentségében meglátjuk, akkor másképpen kezdjük látni magunkat is. Olyan szomorú, kedves testvérem, hogy manapság annyit beszélnek Szentlélekről, szinte az egész 20. század a Szentlélekről szól, annyi visszaélés van, de Isten szentségéről nem tudnak semmit, nem beszélnek semmit. Szent életet nem látunk sehol. Világiasodik el az az egyház, ahol a legnagyobb szólamok szólnak. A világ korrupciójába, csalásokba, lopásokba, mindenbe bele lehet vegyülni, és közben hivatkozunk a szentségre. Valami nincs rendben, kedves testvéreim. Mert aki meglátja Isten szentségét, az nem tudja többé a bűnt a legkisebb formájába sem megtűrni a saját életében. Ott kezd, saját életében. Ezért kiállt fel Ézsaiás, azt mondja, elvesztem, mert tisztátalan az én ajkam. Hiába vagyok prédikátor, hiába vagyok evangélista, tisztátalan vagyok. De az Úr az egyik angyalt oda küldte hozzá, és azt mondta, nézd, itt a parázs. Megérintette a száját, Isten tüze. Ez, amiről Jézus Krisztus azt mondja, tűzzel keresztellek majd. A tűz tisztít, úgy, ahogy az aranyat megtisztítja. Megtisztítja a mi életünket. Kiszedi a salakot a mi életünkből. Erre a keresztségre van szükségünk. Akkor kiéget minden salakot a mi életünkből. Azt mondja, ime megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve. Vétked meg van bocsátva. Most mehetsz. Kit küldjünk el? Engem küldjél. Egyik prédikátor mondta, épp a legnagyobb, egyik legnagyobb problémával kapcsolatosan statisztikákat tudnánk mondani, és jajgathatnánk, kedves testvéreim, Magyarországon is, milyen szörnyű helyzetben vagyunk a szennyel, a szeméttel, a pornográfiával például kapcsolatosan. Világ elsők vagyunk, ez nagy szégyene népünknek. És nem szól fel senki. És megkérdezte valaki, vajon miért nem? Vajon miért ilyen nagy tabu téma? Vajon miért nem figyelmeztetjük a szülőket arra, hogy most már általánosan, átlagosan 11 éves korban a gyerekek meg vannak fertőzve ettől a szennytől. És nagyon komoly és nagyon drasztikus pszichológiai, pszichikai hatásai vannak ennek a fertőzésnek utána. Elegészen memóriazavarig, ami nagyon komolyan gátolja őket a tanulásban. Miért nem? Tudjátok miért nem? Megmondom miért nem. Azért, mert sok prédikátornak problémája van ezzel. Amíg ő maga meg nem tisztul, hogy prédikálja? A lelkiismeret szól? Szóval, hogy beszéljek én? Hát én is ugyanebben vagyok. Ezért van szükségünk erre. Átélni, amit Ézsaiás is átélt. Tisztíts meg előbb engem. Tisztíts meg! Tisztulj meg te! Jaj, nekem! Elsősorban. De ha megtisztul valaki, azt mondja Pál apostol, ha valaki engedi magát megtisztítani, az használható, tiszteletre méltó, dicső eszköz lesz Isten kezében. Ezért van szükségünk a megtisztulásra. Ezért van szükségünk, hogy Isten világossága meg elárassza a mi életünket, megváltoztassa az életünket, hogy megvalljuk a mi bűneinket, megtisztuljunk belőle, hogy új erőnk legyen, hogy bátran ki tudjunk állni, és azt mondjuk, hogy bele tudjunk kiáltani a világba. Jaj nektek! Jaj nektek! Meg kell ebből tisztulni. Ez egy fertő, ez egy nyomorúság, amiben vagyunk. Ez nem mehet tovább, mert tönkre tesz mindent. Isten gyümölcsöket akar, kedves testvéreim, az én életembe és a te életedbe. És jaj nekünk, hogyha nincs gyümölcs. Kivesztek az országból a hívek. Kivesztek. A legjobb is közülük olyan, mint a tüskebokor. A legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. Tudjátok, mit tapasztalunk manapság az egyházban, a világban, mindenhol? Nekünk az lenne a feladatunk. Jézus Krisztus azt mondta, legyetek a... Ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. Hogy ízet adjunk. Nekünk ízet kellene adni egy ízléstelen világban. Egy íz nélküli, megkeseredett, egy megromlott világban új ízet kellene adni. A sötétségben kellene fény lenni. És ehhez mi szükséges? Az, hogy a mi életünk egyre jobban és jobban Isten által világosságra kerüljön, megvilágosodjon, megtisztuljon. Isten fel tudjon minket emelni. Az életünkbe a nívót és az erkölcsi nívót fel kell emeljük, kedves testvéreim. Mit látunk manapság? Állandó megalkuvást. Belefér ez is, belefér az is, belefér még ez is. Hát 20 évvel ezelőtt nem is mertük volna gondolni, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek, ami manapság megtörténik. Ma voltunk a falumúzeumban, valaki megmutat, és többek között volt egy oszlop, ahova le is fényképeztem magamat, feltettem a nyakamra azt, ahova oda tudták az embereket zárni, és azt írta a táblán, hogy a falu szégyene. Hát manapság nem is ismerős ez a fogalom, hogy szégyen. Ma nem tudja, mi az, hogy szégyeld magad, mi az? Hogy kell azt csinálni? Nincs ilyen. 20 évvel ezelőtt, mint falun nőttem fel, elképzelhetetlen volt számomra, hogy lányok részegeskedjenek. Mi fiúk próbálkoztunk, meg kell valljam őszintén, de lányok életében ez számra manapság azt mondja az öcsém, aki 10 évvel fiatalabb, szóval jobban isznak a lányok, mint a fiúk. És ki tudja mennyi ma... Az történik, hogy egyre jobban megyünk lefele, és lefele, és lefele. És arra van szükség, kedves testvéreim, hogy felfele menjünk. Mi nem süllyesztőbe kell menjünk, a társadalmunk, az új generációk, a gyermekeink, ez nem jövő. Ez csőd. Ezt lássuk be őszintén. Ez csőd. Ennek nem lesz jó vége. Jaj! Jaj! Nekünk, hogyha nem tudunk leállni. És hogy tudunk leállni? Ha én és te, kedves testvérem, a nívót nagyon magasra állítjuk. Isten nívóját állítjuk vissza. Isten nem változik. A világ állandóan változik. A divat is változik. Egyre lennebb megy. A szoknyák egyre rövidebbek lesznek manapság, már azt sem tudom, hogy mi lehet még, ha nem alulról, akkor fölülről kezdik már lehozni. Annyi minden van, az emberek változnak, gondolkodás változik, de Isten nem változik meg. Ugyanaz az erkölcsiség, ugyanaz a tisztaság, ugyanaz a szentség van manapság is érvényben, kedves testvéreim, ami megvolt a zsidó nép életében, amikor Támár fel tudott kiáltani, és azt mondta a bátyjának, aki erőszakot és vérfertőzést okozott, hogy nem tesznek ilyet Izraelbe! Nem tesznek ilyet Izraelbe! Ugyanaz érvényes ma is. Ugyanaz a tisztaság, ugyanaz a szentség. Csak érvényt kell neki szerezni, kedves testvéreim. Érvényt kell szerezzünk. A saját életünkben elsősorban, családunk életében, gyülekezetünk életében, társadalmunk életében, de csak úgy lehet, hogyha velem kezdődik. Én legyek eléggé tiszta, Istentől megtisztítva, Jézus Krisztus vérében megmosva, ahhoz, hogy oda tudjak állni, és azt mondjam, Isten megtisztított. Én sem szentként, angyalként pottyantam az égből, nem. Minden bűnbe benne voltam, kedves testvéreim. Isten őrizzen meg mindenkit azoktól a bűnöktől, amiből belesodrottam egész fiatalon. De Isten az ő kegyelméből kimentett engem, megszabadított. Kegyelmet adott, hogy megvallhattam az én bűneimet. Megtisztulhattam tőlük. És Isten új erőt, új lendületet adott az életemnek. Bátorságot és autoritást ahhoz, hogy hirdessem az ő igéjét. És ezt megteheti veled is. Ha velem megtette, megteheti veled is. És meg akarja tenni. Jaj nekünk, hogyha ennek ellenállunk. Azt mondja az apostol, aki ezt megveti, nem embert vet meg, Istent veti meg. Isten felhív. Ne higgyetek holmi olcsó vigasztalásnak. Kegyelem, kegyelem, élhetünk a bűnben tovább, ahogy akarunk. Nem, az nem az evangélium. Az evangélium az, kedves testvéreim, hogy feljajdulunk Isten igének fényében, elkiáltjuk, jaj nekem, elvesztem, hogyha nem jövök Istenhez, hogyha nem érint meg ő, az ő gyógyító kezét nem teszi rám, az ő drága szentvére nem ömlik rám, hogy megmosson engem minden szennyemből, és megtisztítson engem, hogy szent és tiszta életem legyen. Törekedjetek a békességre, béküljetek meg Istennel, és a szent életre, mondja Pál apostol. A zsidókhoz írt levél, mondja 12. rész. Mert ennélkül nem látjuk meg az Urat. Ennélkül nem lesz részünk Istenbe. Törekedjetek a szent életre, törekedjetek a megtisztulásra. Járjatok világosságba, mert ennélkül nem lesz részünk Istenbe. Az oroszok, miután felküldték Jurij Gagarint az űrbe, vitték iskoláról iskolára, egyetemről egyetemre, városról városra, és mindenhol azzal dicsekedtek, hogy íme fent volt egy ember a világűrbe, és nem látta Istent, Isten nem röpködött ott valahol az űrhajóból, nem látta, ezért bizonyíték, Jurij bácsi bizonyítja, nincs Isten, higgyétek el, éljen az ateizmus a nagy Szovjetunióban. És így mentek nagy dicsőségesen egyik helyről a másik helyre, és az egyik iskolában egyszer felállt egy kislány, és megkérdezte Jurij Gagarint, és ezt mondja, kedves Gagarin bácsi, tiszta az ön szíve? De hogyan jön ez ide? Tiszta az ön szíve? Szóval nem tudom, mit válaszolni, ezek idegen fogalmak számomra, mi nem foglalkozunk a szívvel, meg ilyesmivel. Hát azt mondja, látja, ez a gond, ezért nem látta maga az Úristent. Hát az Úr Jézus megmondta a hegyi beszédben, boldogok a tiszta szívűek, mert ők látják meg az Istent. Istenben akkor lesz részünk, kedves testvéreim, ha fel tudunk jajdulni, az, hogy jaj nekem, hogyha még egy kevés kis kovász is van, Isten meg tud minket tisztítani Jézus Krisztus vérében. Erről szól az evangélium. Ennek a súlyát kellene érezzük, ennek a nyomását, hogy megalázzuk magunkat. Akik meg tudják alázni magukat, azt mondja Pál apostol, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket, mert Isten az alázatosoknak kegyelmet ad. Minden kegyelemből van, de a kegyelem az alázatosoké. A gőgösöknek pedig Isten ellen áll. Jaj nekünk! Ma, ha az ő szavát halljátok, az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Imádkozzunk! Urunk, segíts átélni ennek a jajnak a mélységét és a súlyát. De köszönjük, Urunk, hogy te, Úr Jézus, aki magad is 8 jajt kiáltottál a képmutatókra és a farizeusokra, szkizofrén lelkű emberekre, te magad meghaltál, Uram, utána a kereszten, hogy megszabadíts minket ebből a betegségből, hogy kihozd az életünket, Uram, ebből a kátyúból. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, kegyelmezd meg nekünk, hogy kellő félelemmel és rettegéssel éljük a mi életünket. Féljünk a bűntől, Uram, érezzük a bűnnek a romboló hatását a mi életünkbe és környezetünkbe. És szabaduljunk tőle a te szent véred által, Uram, hogy sóvá és világosságával tud tenni a mi életünket, és áldást tudj árasztani a mi életünkre, olyannyira, Uram, hogy mások számára is áldást tudjunk lenni a te szent neved dicsőségére. Amen.